Hangtörténetek. Zenei ingyencségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. 2026. január 17-én Hangtörténetek című műsorunk 149. epizódjában köszöntjük kedves hallgatóinkat, amikor is, legalábbis reményeink szerint már túl vagyunk a legfagyosabb éjszakákon, de még nagyon messze a tavasz sajnos, úgyhogy bőven ránk fér a szívmelengető, lélekmelengető muzsika. Ebben segít nekünk ma is zenei szerkesztőnk dr. Szabó Attila, akivel interneten keresztül beszélgetünk. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jól. Az imént hallott zenék sajnos nem melegebb vidékekre vittek, hanem visszavezettek bennünket a kis jégkorszaknak is nevezett középkor végére, tehát ez a 16. század, 17. század első fele. Matthew Locke zenéje volt az első, amit hallhattunk. Őnek is egy F-durban írt művének két tételét hallottuk az Experion együttes előadásában. Locke-ról annyit illik tudni, hogy a Purcellt megelőző időszakban és az Orlando Gibbons-t követő időszakban volt jeles angol korabarokk szerző, aki orgonistája is volt II. Károly királynak, de foglalkozott világi zenével is, és zeneelmélettel is. Valószínűleg, hogy jelentős hatása lehetett Purcellre, a legnagyobb angol barokk szerzőre. Ugyanakkor kortársa volt Orlando Gibbons fiával, együtt munkálkodtak, egy közös operát is írtak. A következő zenét maga Orlando Gibbons szerezte, egy jó nemzedékkel visszább megyünk tehát az időben. Egy ámoldarabot hallunk, egy sajnálatosan fiatalon elhunyt kanadai csembalista előadásában, Bradford Tracy-ében. Orlando Gibbons után pedig hallgassuk Johann Sebastian Bach több művét is. Az első két tétel az átirat lesz a kettes számú C-moll partitának, az 5. és 6. tétele fog következni, fagotra átírva, méghozzá 8 fagotra, amit stúdiótechnikával könnyen eljátszhatja egy játékos, jelen esetben is ez történik. Bram van Sambeek, holland jeles fagottos fagottanár játszik, egy olyan fagotton, amint tulajdonképpen Klaus Thunemann is, meg Sergio Azzolini is játszott, tehát ez egy sokat látott fagott. A igen szép partita tételek után pedig a második számú brandenburgi versenynek halljuk majd a második andante tételét. Ez azért is érdekes, mert bár a jelzés szerint F-durban íródott, de ez a második tétel, ez D-moll, ugye ez a bizonyos párhuzamos skálája az F-durnak. Az előadók azok Tom Koopman és zenekarának, az amsterdami barokk zenekarnak néhány szólistája. Úgykor említettük, hogy annak ellenére, hogy a brandenburgi versenyek azok a barokk zeneirodalom legnagyobb teljesítményei közé tartoznak. Mikor az ember ugye színpadon meglátja őket, hát azt hiszi, hogy a társaságnak a fele lekéste a buszt, vagy egyáltalán betegség miatt nem jelenhetett meg. Ugyanis az ember nem 4-5 előadóra számít, hanem egy egész nagy zenekarra, hát ehhez képest rendkívül takarékosan adják elő ezt a csodálatos hangulatú zenét. Most én régóta készülök, hogy egy igen éles emberről megemlékezzek. Valunkban Homoló Dalmáson 42 esztendőn keresztül volt unitárius lelkész Bencő Dénes. Ő az a fajta ember volt, aki, hogyha valahol társaságban megjelent, akkor úgy hirtelen csend lett, és az emberek többsége felállt, levette a kalapját. És ez nem azért, mert ő valamiért, nem tudom én, szeretett tekintélyt parancsolni, ez az ő lényéből áradt, rögtön érződött, hogy ő egy igen nagy kaliberű ember, tehát kimagaslott a többi ember közül. Csupán csak a megjelenésével, aztán, hogyha megszólalt, akkor meg pláne, tehát valami egészen elképesztő orgánuma volt neki, életemben én ilyen hangú és ilyen óriási erejű prédikációkat én nem hallottam. Tehát rendkívüli szónok volt, annak ellenére, hogy enyhén dadogott. De akár csak Demosthenész, aki ezt nem akadálynak, hanem egyféle adottságnak tekintette, legyőzte ezt, és rendkívüli prédikációja voltak. Nekem meggyőződésem, hogy neki a helye igazából valamikor a 16. században lett volna, tehát az unitarizmus kezdeteinél, csak hát a fennvaló eltévesztette az évszázadokat. Hatalmas erő ember volt. Emlékezzünk hát Johann Sebastian Bach zenéjével Bencő Dénesre, már csak azért is, mert én amióta ismertem őt, és amióta én képeken láttam Johann Sebastian Bachot, valahogy mindig összemostam őket már így megjelenésre, meg arcra. Valamilyen érdekes és jelentős hasonlóság volt közöttük. Emlékezzünk tehát Bencő Dénesre. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
A műsorunk elején hallott brit szerzők után Johann Sebastian Bach szerzeményét hallgattuk, és tovább haladunk kelet felé.
Amennyiben Henrik Wieniewski keletnek számít, ugyanis ő 9 évesen Párizsban iratkozott be a konzervatóriumba lengyel létére. Hát valóban Lengyelország keleti felében született egy Lublin nevű városban, ami nem mellesleg a Bistrica nevű folyópartján leredzik. Hát ez a Bistrica Veszterce, ez szláv nyelveken tudva levő, hogy sebes patakot jelent, sebest. Na tehát Wieniewski, ő egy egészen rendkívüli hegedűs tehetség volt, 19. századi, pedig aztán a 19. században igazán nem panaszkodhatunk rendkívüli hegedűs egyéniségek hányáról, vagy csekély számáról. Ezek közül is kitűnt. A hegedű irodalom, amit hátrahagyott, az nehézségében híres, tehát nagyon sok hegedűsnek megkeserítette az életét, két hegedű versenyével és különféle rövidebb darabjaival, de akinek sikerül végigvergődnie a szörnyű technikai nehézségeken, az hát arra mennyország vár, akár csak ebben a 17-es opuszámú legendában is, ami valójában egy hegedű zongoradúnak számít. Sok újítást vezetett be a hegedű technikában. Nathan Milstein meg Jascha Heifetz bizonyos speciális kartartása, vonótartása, amiről a múltkor beszéltünk Milstein kapcsán, én emlékszem, az tulajdonképpen Wieniawskira vezethető vissza. Hallgassuk tehát a legenda című darabját Patricia Piekutowska és Edward Volanin előadásában.
Thank you.
Erik Wieniawski muzsikáját hallgattuk, és még mindig keletre tartunk úgy zenében, mint filozban egyaránt.
Igen, Wieniawskiról annyit érdemes még megemlíteni, hogy Szentpéterváron is tanított tizenesztendőt, hegedű előadástechnikát, vagy általán a hegedűvel kapcsolatos zenét, zenelméletet. Igen, nagy hatással volt a későbbi orosz hegedűs iskolára. Csajkovszki első szimfóniája következik, ez az első számottevő munkája neki tulajdonképpen, a G-moll szimfónia, aminek az alcíme ugye a téli álmodozások. A lemezt a kezembe is tartom, hát én amióta az eszemet tudom, ez a lemez ez mindig családban felelhető volt. Egy 1962-ben kiadott csehszlovák lemez, egy idős velem, a borítóján a téli Tátra sziklás vonulatai láthatóak, amik számomra legalábbis örökre összefonódtak ezzel a zenével, tehát én most másképp nem tudom elképzelni ezt a szimfóniát, mint a téli Tátra gyönyörű tájképével. A prágai szimfonikus zenekart Václav Smetacek vezényli, és a borító hátán írja, hogy 44 le. Hát elgondoltam, hogy 44 le abban az időben rettenetes nagy pénz volt. Édesapám is orvos volt, abban az időben körülbelül 1000 lejt keresett a jó napban. Tehát ez egy olyan egészen luxus cikknek számíthatott abban az időben. De engem ez alatt a 60 valány év alatt tényleg végig kísért, és tőle most már nem lehet elvenni Csajkovszki összes szimfóniájának, mint egy quintesszenciája ez az első szimfónia. És így érezhette Csajkovszki is, ugyanis ő bevallottan a legkedvesebb munkájának tartotta, tudatában volt azzal, hogy számtalan, hogy is mondjam, hát ilyen tökéletlenség, ilyen ifjúkori egyenetlenség jellemzi, de soha nem próbált javítani utólag rajta, és azt is feljegyezte a Csajkovszki testvére, hogy rengeteget dolgozott ezen a szimfónián, tehát nagyon megküzdöttek egymással a szimfónia és a zeneszerző. Ennek ellenére, vagy éppen ezért a legkedvesebb munkájának számított. A második tételét halljuk majd, az Adagio Cantabilét, Manon Troppót, miután pár évvel ezelőtt műsorunkban már hallottuk az első tételt, Ezúttal most az Amsterdami Royal Concertgebouw zenekarral halljuk, akiket Bernard Haitink vezényel.
Thank you.
Csajkovszki 44 lejes lemezéről hallgattunk ingyen egy felvételt itt a hangtörténetekben. Merre haladunk tovább orientálisan, Attila?
Most egy háborús övezetbe fogunk nem békésebb vizekre evezni, hanem egy háborúsabb tájékra. Több tekintetben is. Ugyanis César Brezsgen, osztrák 20. századi zeneszerző, a Halál képei című, amúgy igen ritkán hallott művének fogjuk egy részletét hallani a szvit elejéről, amit két zongorára és ütőhangszerre írt, és amit a Hans Holbein féle Haláltánc című fametszet sorozata ihletett. Na most a halál és a háború ugye testvérfogalmak. César Brezsgen, ő a második világháború végén nyugati fronton katona volt, úgyhogy ő ezt egészen közel láthatta. Hans Holbein pedig nem egészen lehet tudni az 1524-25-ös esztendőben milyen sugallatra alkothatta meg kapitális művét, ugye ezt a haláltánc sorozatot, de gyanítható, hogy Rotterdami Erasmus barátja rendelte meg tőle. Ne felejtjük, amúgykor nem régiben beszéltünk arról, és idéztük is Villon meg más francia költők verseivel azt, hogy ez a középkorban és a reneszánsz elején is igazából a halál az a mindennapok része volt, és valóságos halálkultusz dúlt Európa különböző területein, különböző időkben, amit aztán fenntartott az állandó háborúskodás, az állandó járványok, és ez a Holbein-féle fametszet sorozat is éppen arról beszél, hogy kortól, nemtől, társadalmi helyzettől, vagyontól, és minden egyéb ilyen földi hívságos erénytől vagy erénytelenségtől függetlenül halál mindenkit elragad. Úgy a püspököt, mint az uzsorást, a kokottot, mint az orvost, magatehetetlen öreget és gyermeket, szántóvetőt, kereskedőt, gazdagot, hajóst, nemesasszonyt, mindenkit. Ez így lett tehát César Brezsgent ennek a nagyon súlyos zenének a komponálására, mi pedig ezúttal megragadjuk az alkalmat, és az iráni nép érdekében emeljük fel a gyenge hangunkat, amennyiben ez számít, akiket a saját egyházi vezetésük, egyházi állam gyilkolász már hetek óta a nagyvárosok utcáin. Innen látszik meg, hogy az örökös Allahra meg Istenre való hivatkozás, ez a farizeus világfelfogás és viszonyulása saját népéhez mennyire átkos. Annyit tudjunk csak, hogy például a perzsa nők nem szabad fejkendő nélkül megjelenjenek. Nem szabad biciklizenek. Nem szabad kiránduljanak. Számtalan dolgot nem szabad tegyenek. A törvény teljesen másképp vonatkozik rájuk, mint a férfiakra. A férfinak az élet minden területén elsőbsége és megengedhetetlen privilégiumi vannak vele szemben. Az irániak most elégelték meg ezt a szörnyű, Isten nevében elkövetett sok évtizedes zsarnokságot, amire persze a hatalomnak, a kaftános papoknak, a papi vezetőknek az egyetlen válasza a fegyverropogás és az akasztás. Gondolhatjuk, hogy Irán messze van, és az iszlám még messzebb, de ez nem igaz. Mindenki, aki szabadságában és jogaiban, emberjogaiban korlátozott, az nekünk is pont úgy fáj. Mindenki, aki az emberi jogaiban, az életjogaiban és szabadságában korlátozott, az bennünket is, Európában élőket is pont úgy érint. A háborúnak nincsenek határai. Hallgassuk tehát César Brezsgen a Halál képei című szvitjének egy részletét Jelena Sorokina és Alexander Bakcsiev előadásában, akiket egy Gennady Rozsdestvenszki vezette kamarazenekar kísér. Thank you.
César Bresgen szerzeményével érkeztünk el mai összeállításunk utolsó darabjáig, kivel és mivel búcsúzunk hallgatóinktól.
Úgy gondoltuk, hogy műsorunkat nem zárhatjuk háború zenével, tehát Louis Verne egy igen szép első számú orgona szimfóniájának negyedik Allegrovi Vácsi tételét halljuk. Louis Verne 19. század végi, 20. század elejé francia szerző volt, az egyik legjelentősebb orgona szerzője a franciáknak, akik aztán pedig igen szerencsések e tekintetben. Születésétől fogva vak volt, és gyerekkorában egy heroikus műtétnek köszönhetően valamennyire visszanyerte a látását, annyira, hogy aztán a kottákon nem tudott végül is igazodni. Egy hosszú küzdelmes, depresszióval és mindenféle betegségeket tanított élet volt az övé, de az orgonával való barátsága, sőt szerelme az mindvégig kísérte őt. Ő volt a párizsi Notre Dame orgonistája hosszú időn keresztül. Ennek az orgonának a billentyűire hajtotta rá a fejét, ott halt meg az orgona padon. Hallgassuk tehát Vian első orgona szimfóniájának negyedik tételét, egy óriási New Yorki orgonán, az Arendt Memorial Organ hatalmas sípjain.
Képzeletben tehát New Yorkból búcsúzunk ma önöktől, kívánunk további kellemes éjszakát, a jövő héten ismét várjuk önöket, a viszonthallásra!